Hetedik fejezet. Reggel 7-kor, amikor kapitány kigöngyölte a takaróból és felkelt, Jaromos úgy ünnepelte meg az új napot, hogy bekergette a vadkutyát a lyukába, és kuncogást csalt ki a fedélzeten lévő feketékből, mert morogva és fogvillogtatva jó pár méterre kitérítette útjából Lerümit, és maga vette birtokába a fedélzetet. Együtt reggelizett kapitánnyal, aki evés helyett 50 szem cigaretta papírba burkolt kinint öblített le egy csésze kávéval, és arról panaszkodott a kormányosnak, hogy takarók alá kell bújnia és kiizzadnia a lázrohamot. Bár a hideg rázta, és a foga már vacogott, pedig az égető nap bodros, pára gomolyagokban szívta fel a fedélzett deszkákról a nedvességet, Van Horn mégis karjába ölelte Jaromost, és elnevezte hercegnek, hercegecskének, királynak és királyfinak. Mert Van Horn gyakran hallotta Tom Heggin beszámolóit Jaromos pedigréjéről, szódás viszkik mellett, amikor a veszett nagy meleg miatt nem lehetett lefeküdni. És a pedigré olyan királyi vérről tanúskodott, ami erről csak tanúskodhat egy ír terrier esetében, akinek családja az ős ír farkas kutyával kezdődik. Ezt alakította át és véglegesítette az ember alig két ember nemzedék alatt. Ott volt Terence a nagyszerű. Ő Van Horn emlékezete szerint az amerikai születésű Milton Drolentől és County Antrim királynőjétől, Breda Mudlertől származott, ettől a királyi szukkától, aki, mint a származási könyvek minden ismerője tudta, egészen a szinte legendai Spuccig vezeti vissza családfáját, és közben sehol sincs holmi kélyes, enyelgés, fekete-barna, killenni fiúkkal és pedig rétlen velsziekkel. És nem viszi-e vissza Briggi a családfáját Ernie-ig, a faj anyjáig és csillagáig, hosszú soron át Breda Mixeren keresztül, aki Breda Mudlernek is őse volt. Nem hagyható ki a fejedelmi családfából a megelőző ős, Moya Dolan sem. Így hát Jaromos szeretett istenek karjaiban átélte a kölcsönös szeretet szédületét, bár nem sokat értett az ilyen kifejezésekből, mint királyfi, királyok fia, csak annyit, hogy épp úgy szeretet van bennük, mint ahogy Lerümi sziszegő hangjaiban gyűlölet van. Egyet tudott Jaromos, anélkül, hogy e tudásról tudott volna. A néhány óra alatt, amit kapitánnyal töltött, jobban megszerette őt, mint Derbyt és Bobot, a két fehér istent, akit Heggin úron kívül még ismert. Nem volt tudatos benne. Ő csak szeretett, szíve irányította tetteit, vagy feje, vagy az a szervi vagy anatómiai része, amely a szeretetnek nevezett titokzatos, gyönyörűségteli és csillapíthatatlan éjséget létrehozta. Kapitány lement. Csak ment, nem törődött Jaromossal, aki puhán lépdelt a sarkában, amíg el nem érték a lejárót. Kapitány azért nem törődött Jaromossal, mert láz gyötörte a húsát, dermesztette a csontjait, tette fejét olyanná, mintha roppantul megdagadt volna. A láztól kóvájgott üveges szeme előtt a világ, és attól lépkedett olyan gyengén és tántorogva, mint a részegek vagy a nagyon öreg emberek. És Jaromos megérezte, hogy a kapitánnyal valami baj van. Kapitány már félrebeszélő önkívületben, amit felváltottak a fegyelem csendes pillanatai, lement a létraszelő lépcsőn, hogy lent takarók alá bújjon, és Jaromos tele vágyakozással hallgatásra fegyelmezte magát, és figyelte a lassú leereszkedést, abban a reményben, hogy kapitány, ha leért, felnyújtja a karját, és leemeli őt. De kapitány lelke nagyon messze járt már, nem jutott eszébe, hogy Jaromos is a világon van. Szélesre tárt karral védekezett az elesés ellen, úgy botorkált a kabinfal mentén, kis fülkéjének fekvőhelye felé. Jaromos valóban királyi vérből származott. Kiáltani szeretett volna, és könyörögni, hogy vegyék le, de nem kiabált. Fegyelmezte magát, maga sem tudta miért, de valami ködös sejtelem éreztette vele, hogy kapitányra úgy kell tekinteni, mint egy istenre, és hogy most nem lehet kapitányra erőszakolnia magát. Szívét gyötörte a vágyakozás, bár hangot nem hallatott, csak sóvárgott ott a lejáró küszöbénél, és hallgatta kapitány járásának elmosodott neszét. De a királyoknak és leszármazottaiknak is megvannak a korlátaik, és negyed óra múltán Jaromos nehezen állta már meg a hallgatást. Azzal, hogy nyilvánvalóan nagy bajban lévő kapitány lement, Jaromos napjának fénye kialudt. Becserkelhette volna a vadkutyát, de erre semmi sem ösztökélte. Lerümi zavartalanul ment el mellette, bár Jaromos tudta, hogy zsarnokoskodhatna rajta, és félre zavarhatná útjából. A szárazföld ezernyi illata ütötte meg az órát, de nem figyelt rájuk. Még a már elnyugodva ringó, árángi csapkodó, kidúzadó fő vitorlája sem váltotta ki belőle kihívó pillantását. Éppen, mikor már didergetően parancsoló volt benne a kívánság, hogy hirtelen leüljön, az érboltra emelje az órát, és hangot adjon a szívét marcangoló bánatnak, eszébe jutott egy ötlet. Nem lehetett megmagyarázni, honnan jött ez az ötlet. Épp úgy nem lehet megmagyarázni, mint ahogy az ember sem tudja megmagyarázni, miért választja ma a zöld borsót és utasítja el a zöld babot. Holott tegnap éppen zöld babot volt kedve választani, és a zöld borsót utasította el. Éppen úgy nem lehet megmagyarázni, mint ahogy egy bíró, aki ítéletet hoz egy bűnöző felett, és 8 évi börtönt mér rá az 5 vagy 9 év helyett, hát nem tudja megmagyarázni, miért döntött határozottan a 8 év, mint az igazságos, megfelelő büntetés mellett, hiszen mind 3 idő egyszerre merült fel az agyában. Mivel még a félisten emberi lények sem tudtak a gondolat keletkezésének és a választás tudatukba gondolatként jelentkező parancsának rejtélyébe behatolni, nem várható el egy kutyától, hogy ismerje azoknak a gondolatoknak miértjét, amelyek határozott céllal, határozott cselekvésre ösztönzik. Ez volt a helyzet Jaromossal is. Éppen, amikor úgy érezte, tüstént vonítania kell, tudatára ébredt, hogy a gondolat, egy egész más gondolat, ott van egész kényszerítő erejével gyors gondolkodásának legközepén. Mint a bábú a zsinórokon, úgy engedelmeskedett gondolatnak, és azonnal elindult a fedélzeten hátrafelé megkeresni a kormányost. Brockmanhez akart folyamodni. Brockman is kétlábú fehéristen. Könnyen le tudja őt emelni a meredek létrán, amely neki segítség nélkül tabu, s tabu megsértése szerencsétlenséggel terhes. De Brockmanből hiányzott a szeretet lényege, vagyis a megértés. Azon kívül el is volt foglalva. Amellett, hogy felügyelt az arángi előkészületeire, elrendezte a vitorlákat, parancsokat adott a kormányozó feketének, és ellenőrizte a fedélzet mosó és réz tisztító matrózok munkáját, állandóan kortyolgatott a kapitánytól lopott viszkiből, amelyet egy üvegben 2 lekötött jamzsák közötti üregbe rejtett a hátsó árbóc mögé. Brockman éppen kortyintani készült egyet, miután keményen megfenyegette a kormánynál álló feketét, hogy rongyá veri és miszlikké pofozza rossz kormányzásáért, mikor Jaromos megjelent, és elállta előtte a vágyaihoz vezető utat. De Jaromos nem úgy állta el előtte az utat, ahogy például Lerümi előtt elállta volna. Nem vicsorgatta a fogát, nem borzolt a nyakaszőrét. Ehelyett csupa engesztelés és kérés volt, csupa lágy könyörgés egész lénye, amelytől ugyan megtagadtatott a beszélő képesség, mégis megérthette mondani valóját a fark csóválástól és oldal riszálástól kezdve a hátrahúzott fülekig és csak nem beszélő szemekig bárki fogékony és figyelő ember. De Brockman csak az állatvilágnak egy 4 lábú teremtményét látta maga előtt, és gőgös durvaságában állatibbnak hitte magánál. A közlés vágyal teli gyengéd könyörgést árasztó puha kölyök kutya kedves képét fátyolt akart eltekintete elől. Ő csak egy félretaszítandó 4 lábú állatot látott a lába előtt, amikor ő, a fejedelmi 2 lábú lény az üveg felé megy, amelytől rovarok mászkálnak az agyában, és amelytől azt álmodja, hogy herceg, nem paraszt, hogy ura az anyagnak, nem a rabszolgája. És félre is taszította Jaromost csupasz lábának durva rúgásával, épp oly nyersen és érzés nélkül, ahogy a lélektelen hullámverés neki vágódik az érzéketlen parti szikla kiszögelésnek. Jaromos csak nem elesett a csúszós fedélzeten, de visszanyerte egyensúlyát és mozdulatlanul csendben nézett a fehér istenre, aki ilyen fenhéjázóan bánt vele. A hitványság és méltánytalanság nem váltott ki Jaromosból morgó, megtorlással való fenyegetést, ahogy Lerüminek vagy bármelyik feketének felelt volna. Agyában sem támadt fel a megtorlás gondolata. Ez itt nem Lerümi volt. Ez felsőbbrendű isten volt, mint akiket ismert. Csak a fájdalmat érezte azt, amit a hirtelen kezű vagy szeretetlen anya ütése nyomán a gyerek érez. A fájdalomba neheztelés is vegyült. Élesen érezte, hogy 2féle gorombaság van. A szeretet kedves gorombasága, például amikor kapitány megmarkolja az állát, rázza, amíg a foga csattog, azután ellöki, és mégis félreérthetetlenül hívogatja, hogy jöjjön vissza és rázassa meg újra magát. Az ilyen gorombaság Jaromosnak a mennyországot jelentette. Benne volt a bizalmas kapcsolata szeretett Istennel, akinek így módon támadt kedve kifejezni viszont szeretetét. De Brockman gorombasága más volt. A gorombaság másik fajtája, amit nem töltött meg meleg érzés, és nem hatotta át szívbéli szeretet. Jára most nem értette egészen, de érezte a különbséget, és neheztelt a komisságért és méltatlanságért anélkül, hogy azt tettekben is kifejezte volna. Így hát miután egyensúlyát visszanyerte, csak állt és józanul figyelt, bár sehogy sem tudta megérteni a kormányost, aki az ég felé fordította az üveg fenekét, száját az üveg szájára helyezte, és torka nyeldekelve mozgott és kortyolt. És józanul nézte tovább a kormányost, amikor az hátrament és azzal fenyegetőzött, hogy kiveri az énekek énekét és az ótestamentum többi részét a feketéből, akinek épp oly alázatosan szelíd és engesztelő volt fehér fogú mosolya, mint az imént a könyörgő Jaromosé. Jaromos otthagyta a szeretetlen és értetlen Istent, visszabaktatott a lejáróhoz, s vágyakozva fordította fejét a küszöb fölött abba az irányba, amerre kapitányt eltűnni látta. Ez a vágy, ez a kínos inger gyötörte tudatát, hogy kapitánnyal legyen, aki nincs rendben, aki bajban van. Kapitányt akarta. Vele akart lenni elsősorban és világosan, mert szerette, másodsorban és homályosan, mert talán szolgálatára lehet. És kapitányra várva, tehetetlenségében és a világ dolgaiban való ifjúi járatlanságában nyűszítve, és sírva kiáltotta szét érzelmeit a lejáró küszöb fölött, és túl tiszta és egyenes volt bánatában, hogy sem a fedélzeten és odalent gúnyolodó és nevető niggerek elleni dürohammal másra terelje figyelmét. A küszöb tetejétől több mint 2 méterre volt a kabinpadló. Jaromos alig néhány órája felkapaszkodott a meredek lépcsőn, de lemászni lehetetlenség volt, és ezt tudta. És végül mégis neki merészkedett. Oly parancsolóan ösztökélte a szíve, hogy kapitányhoz jusson bármi áron, olyan világosan felfogta, hogy fejjel lefelé, kapaszkodó lábak és mancsok leereszkedésre alkalmas izmok nélkül nem tud lemászni a lépcsőn, hogy meg sem próbálta. Előre és lefelé vetődött, nagyszerű, szerető, hősies ugrással. Tudta, hogy életfontosságú tabut szeg meg, épp oly életfontosságút, mintha a Meringi lagúnába ugrana, ahol a szörnyű krokodilok úszkálnak. A nagy szeretet mindig ki tudta fejezni magát áldozattal és önfeláldozással. És kisebb okért nem, csak a szeretetért vállalkozhatott Jaromos az ugrásra. Oldalára és fejére esett. Az egyik ütés elállította a lélegzetét, a másik elkábította. Még oldalán fekve, remegve, öntudatlanul is gyorsan és görcsösen mozgatta a lábát, mintha előre akarna futni kapitányhoz. A négerek nézték és nevettek, és amikor Jaromos már nem remegett és nem kalapált a lábával, csak nevettek tovább. Barbárságban születtek, egész életüket barbárságban töltötték, mást nem is ismertek, s humorérzékük ennek megfelelően barbár volt. Nekik az elkábult és alkalmasint kimúlt kölyök kutya pukkasztóan mulatságos eseményt jelentett. Csak a 1. perc eltelte után tette képessé Jaromost a visszatérő öntudat, hogy feltápászkodjon, és szélesre terpesztett lábbal, kóvájgó tekintettel alkalmazkodjék az arángi bukdácsolásához. De az öntudat első felvillanásával makacsul visszatért az a gondolat, hogy el kell jutni a kapitányhoz. Na, feketék? Azok aggodalmában, nagy nyugtalanságában és szeretetében nem számítottak. Nem vetett tudomásul a kuncogó, vigyorgó, csúfolódó fekete fiúkat, akik örömest megölték és megették volna ezt az idomítás során rendkívül alkalmas négerfogónak bizonyuló kölyök kutyát, ha nem áll a nagy, ízé-fehér gazda rettentő védelme alatt. Egyetlen fejfordítás, egyetlen szempillantás nélkül arisztokratikusan kimutatva előttük a saját jelentéktelenségüket baktatott előre Jaromos a kabinon keresztül a fülkébe, ahol kapitány félrebeszélt fekvőhelyén. Jaromosnak sohasem volt maláriája, és nem értette a dolgot. De szíve mélyen érezte, hogy kapitány bajban van. Kapitány nem ismerte fel őt még akkor sem, amikor az ágyra ugrott, keresztül mászott kapitány fújtató melkasán, és lenyalta arcáról a láz fanyarverítékét. Ehelyett kapitány vadul csapkodó karja elsöpörte, és hevesen nekivágta a fekvőhely oldalának. Ez a gorombaság nem a szeretet gorombasága volt. Se Brockman gorombasága, aki lábbal rúgta el. Ez a gorombaság hozzátartozott kapitány bajához. Járomos nem okoskodta ki ezt a következtetést, de hajszára úgy viselkedett, mintha kiokoskodta volna. Valóban, a világ egyik legárnyaltabb nyelvének elégtelensége folytán csak azt lehet mondani, hogy Járomos megérezte, mennyire más ez a durvaság. Felült, éppen az egyik nyugtalan csapkodó kar ütő távolságán kívül, szeretett volna közelebb menni és újra megnyalni arcát az Istennek, aki nem ismeri meg őt, és aki, ezt jól tudta, szereti őt, és remegve osztotta meg, és szenvedte végig kapitány minden baját.
Ej, Clancy! Hadarázta kapitány. Bazar munka ez a mai, és nincs brigád, aki jobban rendbe tudná hozni. A vezetők... A hármas emelőt, Clancy! Tedd be az eleje alá!
És amikor Liders nyomásának kísértetei átalakultak...
Csit! Drágám, hogy beszélhetsz így apuval? Azt magyarázod, hogyan kell megfésülni azt a drága aranyhajadat? Ó, mintha nem tudnám, pedig 2 éve én fésülöm. Jobban, mint anyád, drágám, jobban, mint anyád.
Aranyérmes, első helyezett vagyok, ám én az én édes kislányom édes hajának fésülésében.
Hogy elfordult? Ereszétek meg hátul a kormánykereket, orvitorlát és első sudarvitorlákot. Most telibe kapja. Ó, milyen jó telibe. Úgy megy vele, mint a mesehajó, de mesehajó is ez. Egy kicsit megemelem a legnagyobb tétig. Blackie, ha annyit fizetsz, hogy láthassd a lapomat, amelyet én fizetek, hogy a tiédet láthassam, hát lapot látszám, hidd el nekem.
És az összefüggéstelen emlékek zagyvaléka így kapott hangot kapitány ajkán, miközben teste hánykolódott és karja csapkodott. Járomos pedig a fekvője oldalához lapulva gyászolt és kesergett bánatában és szomorúságában, hogy nem képes segíteni. Az események fölülmúltak erejét. Épp oly keveset tudott a póker figuráiról, mint a hajó vezetéséről, a New Yorki villamos kocsi balesetek rendbehozataláról, vagy arról, mit jelent a szeretett leánygyermek hosszú szőke hajának fésülése, egy harlemi lakásban.
Mind a kettő meghalt,
mondta kapitány a lázában, váltakozásában. Nyugodtan mondta, mintha az időt közölné, azután feljajdult.
De, ó, azok az édes, édes aranycuffok.
Egy ideig mozdulatlanul feküdt, és úgy zokogott, majd megszakadt a szíve. Ez volt Járomos ideje. Bemászott a csapkodó kar belső oldalára, odafészkelődött kapitány oldalához, hűvös orra éppen csak hozzáért kapitány arcához, és érezte, hogy a kar rákulcsolódik és megszorítja. Kapitány keze csuklóból meghajlott, és védően megsimogatta őt, és sejmes testének meleg érintése megváltoztatta kapitány beteg álmait, mert hűvösen, keserűen és baljoslatúan ezt motyogta:
amelyik nigger csak a szemét is ráveti erre a kiskutyára.